Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Lukács evangéliumából a naini ifjú feltámasztásának történetét fogom felolvasni a 7. fejezet 11. és 17. versei közül a következőképpen. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és melementek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy özvegy asszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: nagy proféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában és az egész környéken. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, onnan indítanám az ige hirdetést, hogy azt kell mondanom, hogy sokkal nagyobb a baj, mint első hallásra hinnénk. És most jogosan merül fel a kérdés, hogy mi lehet sokkal nagyobb baj annál, hogy egy özvegy asszony a fiát gyászolja. Az a helyzet, hogy amikor Lukács megírta az evangéliumot, és benne az Isten sugalmazott kijelentéseit, akkor Lukács nem kapta meg azt a feladatot, hogy lábjegyzetei a kortörténeti hátteret nekünk. Mert pontosan tudta, hogy akiknek írja, akik az első olvasói lesznek ennek az evangéliumnak, ők érteni fogják az utalást. Nekünk viszont egy picit mögé kell lelátnunk a szövegnek, mögé kell néznünk a szövegnek. Egy özvegy asszony egyetlen fiát kíséri a gyászmenet ki Nain városából. A zsidóság az ókorban egy patriarchális társadalom volt, erről már beszéltünk többször, és azt is megemlítettük, hogy ez azt is jelentette, hogy a nőknek másodrendű állampolgári státusz szántak csak, ami azt jelentette, hogy vagy az apjuk, vagy a férjük társadalmi rangja alapján ítélték meg őket. Ez viszont azt is jelentette, hogyha apa vagy fér nélkül maradnak, hogy valójában onnantól kezdve ki vannak szolgáltatva a társadalom kényének, kedvének. Mert ugyan voltak szociális törvények, amik arra vonatkoztak, hogy mit kellene kezdeni az özvegy asszonnyal, de hát biblikus példát is látunk Rút könyvében arra, hogy azért nem mindenki szerette volna ezeket a törvényeket betartani és felvállalni. És egy özvegy asszony, hogyha meghal a férje, és egyedül marad, akkor valójában egyetlen egy reménye van, hogyha senki nem akarja újra feleségül venni, egyetlen egy reménye van arra vonatkozólag, hogy ne legyen ő kiszolgáltatva a társadalom kényének, kedvének, az pedig az, hogyha van fia. Van fia, aki a bar micvóján áttesett, tehát ugyan fiatal, de a zsidó törvények alapján felnőttnek tekinthető, a családfői rangot, a családfői tisztséget elláthatja a halott apja után. És itt azt látjuk, hogy ez egy özvegyasszony, aki az egyetlen fiát temeti, akinek majd Jézus egyébként azt mondja, hogy ifjú. Tehát nem fiúcska, ifjú, bar micvóján áttesett, fiatal kiskamasz. És miért fontos ez? Azért, kedves testvérek, mert olyat már láttunk, mi is valószínűleg sajnos, hogy a gyászt feldolgozni nem tudó embertársaink mennyire megcsúsznak egy-egy haláleset kapcsán. Hogy a gyász terhe alatt, megroskadva, mennyi rossz döntést hoznak utána egymás után. De itt, kedves testvérek, azt kell látni, hogy ebben a történetben nem megcsúszás fog következni, hanem megcsúsztatás. Ha itt valaki nem lép közbe, akkor ez az özvegyasszony az egyetlen fiát elveszítvén ki van szolgáltatva a társadalom kényének, kedvének. És akkor lehetne azt mondani, hogy de hát tisztelendő úr, nagy tömeg jön ki vele a városból, hát mennyi együttérző. Nekem is új információ, Prőle Károly, a századfordulón élt teológusnak van egy Lukács kommentárja, és ő írja azt, hogy nagyon érdekes, hogy a zsidó kultúrában a halotthoz hozzányúlni az tisztátalanságot jelentett. A rászoruló helyett a tisztátalanságot átvállalni viszont a farizeusi hitgyakorlatban dicsőség. Az érdemszerző cselekedet. És akkor innentől kezdve teljesen más megvilágításba kerül a Nain városkapuján kiömlő gyászoló tömeg. Mert Prőle azt mondja, hogy ez a gyászoló tömeg több, mint valószínű, hogy nem együttérzésből van itt. Arra használják az özvegy asszony tragédiáját, hogy a saját kegyességüket igazolják. Nézzétek! Itt van ez a szerencsétlen, meghalt a férje, meghalt a fia, holnaptól egy senki, de én, a kegyes zsidó, aki tudom, hogy most törvényszerűleg együtt kell érezni, na majd én átvállalom helyette a tisztátalanságot, én majd viszem a fiát, aki halott. Én majd megmutatom, hogy mennyire kegyes zsidó is vagyok, hogy még vele is tudok együtt érezni. És az egészben az a szomorú, hogy valójában visszaköszön az a jelenet, ami szintén azért nagyon sokszor szembe jön velünk az utcán is, hogy a másik nyomorát a saját igazolásunkra használjuk, a saját fényezésünkre használjuk, vagy használják sokan, és az együttérzése sok esetben inkább érdekből történik, mint szívből. És ezért mondom azt, hogy itt sokkal nagyobb a baj, mint ahogy mi azt első hallásra hisszük. Irdatlan mélységek vannak ebben a szövegben. És mi az, amit innentől kezdve látunk Jézusnál? Az Úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá, ne sírj. Elgondolkodtam azon, hogy ha jön velünk szembe egy gyászmenet, akkor mi emberek hogyan szoktunk reagálni. Mert hogy én azt gondolom, hogy a gyászmenetben mi általában nem szoktunk belépni, hogyha nem ismerjük az elhunytat, vagy valami családtagját, akkor maximum félreállunk, hagyjuk, hogy ők elmenjenek, esetleg együttérzünk, esetleg azért kíváncsian megnézzük, hogy ki is halt meg, meg mennyire siratja jól az özvegye. Talán egy picit mi is eljátszuk a katasztrófa turistát, de hogy azért egy ilyen távolságtartással kezeljük ezt az egész helyzetet. És azt gondolom, hogy ez azért van, kedves testvérek, mert hogyha halálról beszélgetünk, vagy halállal találkozunk, akkor azt hisszük magunkról, hogy mi tudjuk, hogy mi van. Itt mindenki tudja, hogy mi van. Itt tudja a kegyes zsidó, aki viszi a halottat, a halott is tudja a dolgát, tetszik tudni, most már halott. Az özvegyasszony is tudja, még ha nem is mondja ki, hogy mi van. És mindenki tudja a környéken, hogy mi van. Látszólag. És Jézus nem egy emberi reakcióval jön, hanem egy olyan reakcióval, ami pontosan ezt kérdőjelezi meg, hogy mi tudjuk, hogy mi van. Mert odalép, és azt mondja, hogy ne sírj. Ifjú, neked mondom, kelj fel. Ez nem egy emberi reakció. Ebben mutatja meg a Krisztus, hogy a vele való találkozás az mennyire fogalmazza újra az életet. A mi van fogalmunkat fogalmazza újra. A végtelen nagy empátiával, végtelen nagy szeretettel, végtelen nagy együttérzéssel, és nagyon egyszerűen. Mert egyébként ebben a jézusi találkozásban nincsenek ilyen nagy gicsek. Nem látjuk, hogy ő valami nagy liturgiát bemutatna. Elízeus meg Illés, mikor az Ószövetségben az Isten kegyelméből feltámaszt, akkor azok ilyen nagyon látványos jelenetek, hogy órákig imádkoznak, meg ráborulnak a halottra, meg ott könyörögnek, meg siránkoznak, aztán előbb-utóbb az Isten megcselekszi a csodát. Jézus meg idelép ehhez a halotthoz, és azt mondja, hogy kelj fel. Ifjú, neked mondom, kelj fel. És ezzel a találkozással újra fogalmazza azt, amit valójában mi az életről tudunk. Az a nagyon nagy kérdés számomra, hogy amikor halálról gondolkodunk, meg életről gondolkodunk, akkor miért mindig csak az érdekel bennünket, sokszor, hétköznapi embereket, hogy mi van a halál után? Miért nem figyelünk arra, hogy mi van a halál előtt? Miért van az, hogy amikor végigjárjuk a temetőket, akkor sokszor látunk óriási, nagy, gigászi emlékműveket az elhunytjaik fölött, gyönyörű, szép, nagy márványtömböket, méreg, drága síköveket, amik nem csak státuszszimbólumok, hanem én azt gondolom, a félreértett gyásznak a jelei. Akkor szeretem, amikor már nincsen közöttem, vagy közöttünk. Pedig addig kellene a szeretetet kifejezni, amíg arra van lehetőségem. Én nagyon örülök, hogy a mai olvasmány Jeremiás síralmaiból van, azért örülök nagyon, mert ritkán olvassuk Jeremiás síralmait, pedig végtelenül bölcs irodalom. És azzal kezdődik a mai olvasmányok, hogy nem fagyott el az Úr irgalma. Hát itt vagyunk. Van lehetőségünk az Isten irgalmába belekapaszkodni. Van lehetőségünk az Isten irgalmát megélni. Van lehetőségünk az Isten szeretetéből meríteni és azt tovább élni. Nem azon kell gondolkodni, hogy mi van a halál után. Azt kéne megérteni, hogy az az örök élet, ami a Krisztussal való találkozásból fakad, és a Krisztus megváltásából következik, az most kezdődik el. Az nem majd lesz. Az most van. Akkor is van, hogyha éppen szedem a vérnyomás csökkentőmet, meg kopik a porc a térdemben, meg fáj a hátam, meg műtétre vagyok előjegyezve, meg egyébként az életemnek egy csomó súlyát és nehézségét cipelem. Mennyire reménytelen ennek az özvegyasszonynak az élete emberileg nézve. És mennyire érdekes, hogy megjelenik benne a Krisztus, és ebben a reménytelen helyzetben végtelenül egyszerűen kifejezi az Isten szeretetét, és utána nem csak az az igazi csoda, vagy nem csak az a csoda, hogy visszahozza a fizikális életbe ezt a halott gyermeket, hanem a mi kis bűnös emberi kapcsolatainkat, a mi kis bűnös társadalmunkat, az gyakorlatilag egy mondattal intézi el, hogy ti nem tudnátok róla gondoskodni. Tényleg azért vagytok itt, hogy most a gyászából táplálkozzatok, meg élősködjetek rajta, akkor megmutatom én, hogy mi az igazi szeretet, visszaadom neki a fiát. Közösséget adok, és közösséget teremtek neki, hogy ne legyen egyedül. Hogy ne tudjátok kihasználni. Hogy ne tudjatok visszaélni a helyzetével. És hányszor vagyunk úgy, hogy ezekben az emberi szituációkban, amikor visszaélünk egyébként egymás helyzetével, még ha látjuk is, hogy rossz, meg tudjuk, hogy ez így nincsen rendben, akkor is csak megbénultan állunk, se szavunk, se kifejezésünk, esetleg van együttérzésünk, de nem tudunk mit kezdeni az ember visszaélésekkel. Jézus feltámasztása meg pont arról szól, hogy kezd valamit az emberi visszaélésekkel. Nagyon izgalmas nekem az a íve Lukács evangéliumának, hogy itt van Járius leánya, akit feltámaszt az Úr. Itt van a Nain ifjú, itt van Lázár, aki több napja halott, mikor egyáltalán Jézus odaér, sőt, Lukács arról sem feledkezik meg, hogy leírja azt, hogy Jézus hozza az időt, hogy Lázár meghaljon, és utána indul el. És mind a hármajukat feltámasztja. És a nagypénteki keresztövében meg ott van Mária, ott van János, ott van Péter, a maradék összes tanítvány futnak szerte szét és sírnak, ahogy mi mind sírnánk. Mert a tanítványi kör, hogyha mesterét veszíti, az kb. Ugyanaz az állapot a zsidóságban, mint az özvegyasszony állapota. A tanítványi kört társadalmilag a mester reprezentálja. Mi lesz velünk a mester nélkül? Még nincs közöttünk új mester, aki átvehetné a szerepét. Mit fog nekünk mondani a többi rabbi? Ja, hogy ti a názáreti Jézus tanítványai vagytok. Bukta, kivégezték. Bocsánat, hogy ennyire hétköznapiasan fogalmazom meg, de a korabeli társadalomnak ennyire drasztikus a hozzáállása emberileg. És nem látják a reménytelenségben azt, amit az Isten ebben a helyzetben pont a remény miatt használ. Hogy abban a keresztben ott van a vezéráldozat. Hogy abban a keresztben ott van a legmélyebb szeretet, amit az ember egyáltalán felfedezhet és megtalálhat az Isten kegyelméből. A Naini ifjú történetében az a nagyon izgalmas, hogy ez valójában valahol Jézus önproféciája is. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Egy bár micvóján áttesett fiatal kamaszról beszélünk, akinek a családfő szerepébe kellene lépni, de a halál miatt nem tud. Ifjú, neked mondom, kelj fel! A rabbinak is volt bár micvója. Nem írják le az evangéliumok, mert azt pont kihagyták. Valamiért Máté, Márk, Lukács és János nem tartotta fontosnak, hogy beszámoljon Jézus bármicvójáról, de nem tudjuk, hogy volt. Mert hát a zsidók között létezett. És az a izgalmas az egészben, hogy amikor a feltámadott gyermek Nain városkapujában a családfő szerepébe lép, és így megmenti az anyját, akkor ugyanezt történik ám az üres sírban is. Hogy az atya örökösét meglátjuk. Az atya örökösét, aki képviseli az atyát. Aki megjeleníti az atyát. Aki megmutatja nekünk, hogy az atyának az igazi kincsei, az igazi vagyona, az igazi társadalmi értéke, az miről szól. És örökös társaiként a saját örökségét megosztja minden egyes testvérével, akit vérén vált meg. A Nain ifjú valójában már előre mutat az üres sírra. És azt a kérdést teszi fel nekünk, kedves testvérek, azt gondolom, hogy a saját életünk hétköznapjainak a súlyát, azt merjük-e hittel a feltámadott Krisztusba fektetni. Nagyon izgalmas, hogy Lukács játszik egyébként a szavakkal, ami talán a magyar fordításból nekünk annyira nem tűnik ki, de olvasunk el más történeteket is Lukács evangéliumából, és nézzük meg azt, hogy mikor hívja Lukács Jézust Jézusnak vagy Mesternek, és mikor hívja Úrnak. Azokban a történetekben hívja Lukács Úrnak a Krisztust, amiben az élő és tanító és csodát tevő Krisztusban ő felismeri a feltámadott Urat, a megváltásnak az Urát. És ez egy picit ilyen izgalmas történet egyébként Lukács evangéliumában, hogy nyilván a feltámadás előtti történeteket írja meg Lukács az evangéliumban, zömében, meg a passió történet előtti történeteket pont azért, hogy a végén lássuk a kereszthalált meg a feltámadást. De bizonyos helyzetekben már úgy hivatkozik rá, mint aki feltámadt. És ezt Úrnak hívja Lukács. Mert ott meglátja, hogy végig a feltámadás Krisztusa működött ebben a rabbiban. Végig az Isten szeretete dolgozott ebben a mesterben. Az a szeretet, ami képes megszánni az embert. A saját életének a súlya alatt, a saját életének a viszontagságai közepette, aki oda tud lépni, és azt tudja mondani biztatólag, hogy ne sírj. Ne sírj, mert ami most itt krízis és káosz, azt majd én elrendezem. Tudjuk, hogy mi van. Legalábbis azt sejtjük. Jézus meg meggyőz bennünket arról, hogy nem tudjátok, hogy mi van. Én tudom és megmutatom. Megmutatom, hogy ti végre megnyugvást találjátok a lelketeknek. Megmutatom, hogy végre a reménytelenségben észrevegyétek, hogy van remény. Hogy nem fogyott el az Úr irgalma. Hogy ez dolgozik, hogy ez közöttünk van, hogy ez kapcsolatot teremt. Ott is, amikor mi már azt hiszük, hogy egy kapcsolatot nem lehetne ápolni, vagy helyrehozni. Ott azt mondja az Isten, hogy de, mutatom, hogy hogyan. Úgyhogy én ezért a kapcsolatért az életemet adom. Érted, adom az életemet. A Noé néfi történet, azt gondolom, hogy azt a kérdést nyárja körbe, kedves testvérek, hogy mi tényleg merünk ebbe hittel belemenni. Mert számtalan krízis helyzet van a hétköznapokban. Rengeteg. És én azt is elfogadom, hogy vannak emberi probléma megoldási mechanizmusaink, és vannak olyan emberi probléma megoldásaink, amik még működnek is. De mégsem tudjuk elérni azt, hogy aggodalmak nélkül létezzünk a hétköznapokban. És akkor hadd utaljak egy picit vissza utolsó gondolatként a múlt heti igehirdetésre. Remélem a testvérek, akik itt voltak múlt hét vasárnap, ők is látják, hogy itt van a Bibliának egy nagyon kedves fokozása. A múlt héten arra biztatott bennünket az Úr, hogy ne aggódjatok a holnapért, a holnap majd aggódik magáért. Most pedig egész konkrétan arra biztat az Úr, hogy ne aggódjatok az életetekért. Mert hogyha elfogadjátok azt a reményt, amit én a reménytelenség közepén is meg tudok teremteni, akkor jöhet jobbról, balról, felülről, alulról bármilyen kihívás. Zuhanhasz az életedben bármilyen mélységre, történhet veled bármi. Én meg foglak tartani. Ahogy megtartottam a Noé néfiút, ahogy megtartottam a kétségbe esett özvegyasszonyt, ahogy megtartottam saját magamat és a halálból feltámasztottam, úgy tartalak meg téged is. És reményt adok oda, ahova az ember nem tud reményt szülni. Imádkozzunk! Urunk Istenünk! Megállunk előtted, mert tudjuk, hogy Te a vágyainkat, a gondolatainkat, az érzelmeinket még nálunk is jobban ismered és érted. És azt is tudjuk, hogy képes vagy megszánni az embert, megszánni a bűnös embert, megszánni azt az embert, aki sokszor a saját döntései miatt cipeli önmaga veszteségeit, megszánni azt az embert, aki sokszor tehetetlen, amikor a veszteség és a hiány felüti a fejét az életben. Megszánni azt az embert, aki aggodalmakkal van tele. És azt mondod, hogy ne sírj. Írd oda ezt a szívünk falára, hogy végre megértsük, hogy a keresztény embernek szabad, de nem kell sírnia. Mert aki beléd kapaszkodik, annak mindig van reménye. Amen.